Sì, c'era questo orologio. Dio non lo valuto senza ci tirare con sai. Senza questo. I sentimenti non lo vengono. Quel fondo non si è fatto da sempre. Ma io se dice il verbo. Ma se tu da altro si la cosa gara di votare di te. Oggi che poi non ho venuto a volto, non credi di sentire il verbo. Oggi che non sanno cosa succede a me. Mostra che è la mia mente. E dal mio che si dice che si sente la mia canto, e se si ha la scuola di questo suono. Amen. Per questa sera ti senti per il mio credo che non c'è più questa scusa di vigile per te, la sua cliente, per scendere in quel, ma c'è più questa scusa di vigile per te, la sua cliente, per una donna che è il spirito di tua chiesa, scusa di vigile per te, la sua cliente, scusa di me tu di senti più sacro di te.
Amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak a 12. fejezetéből az első 12 verset, valamint a 18-as és a 19-es verseket. A megnevezett igehely tehát apostolok cselekedeteiről szóló könyv, annak a 12. fejezete, az első 12 verset, valamint a 18-as, 19-es verseket olvasom. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival, Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette és átadta négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a Páska ünnep után akarta őt a mély felé vezettetni. Pétert tehát a börtönben őrizték. A gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Amikor Herodes elő akarta vezettetni azon az éjszakán, Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá, kelj fel gyorsan! Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Azt mondta neki az angyal, övezd fel magadat, és kösd fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig azt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomás lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végig haladtak egy utcán, azután hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt, most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép vár. Amikor feleszmélt, elment Mária házához, ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek, így sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megvirradt, nem kis zűrzavar támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Heródes pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy végezzék ki őket. Azután lement Júdeából Cézáreába, és ott tartózkodott. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, a Biblia drága üzenetéért. Életünk bármilyen mélységben van, bármilyen helyzetbe is kerülünk. A fájdalomért, a veszteségért, ha úgy érezzük, hogy a legnagyobb mélységben kell is járni utunkat, olyan csodálatos, amikor te mellénk lépsz, és a te igéd, ami lelkünkbe erőt önt. Amikor a te szavad hatalommal érint, és bensőleg megváltoztat. Köszönjük neked, hogy életünk oly sok helyzetében hordoztál így bennünket. Támogatott igéd, és köszönjük neked, Urunk, hogy hangozhat ezen a világon, amely tőled elpártolt, mégis a te szavad. Hangozhat templomokban és gyülekezeti házakban. Hangozhat a te szavad oda-haza a Biblia olvasáskor, családonként, házaknál, de felhangzik a te szavad, még a temetőkben is, mert te vagy a győztes. Te vagy az élet fejedelme, aki szereted az embert, megváltottad Jézusban, hogy mi élhessünk örökké. És földi életünkben is kapjunk tőled erőt, vigasztalást, kegyelmet, segítséget. Keressük a te országodat, Urunk, ma is. Keressük, hogy könyörülj rajtunk. Életünk nyomorúságait letesszük ma is a te kezedbe. Hozzuk eléd testi és lelki fájdalmainkat, szívünket és mindazt, ami a szívünkben van. Így hozzuk eléd, imádkozva, Urunk, a gyászoló szívű családot, akik megálltak pénteken a ravatalnál, Urunk, és ma elhozták szívük gyászát, fájdalmát a te házadba, te neked. Urunk, vigasztald meg őket az örök élet evangéliumával, vigasztald meg őket a feltámadás csodájával, avval, hogy nálad vannak a mi elhunyt szeretteink. Te vigasztald meg őket a hit ajándékával és az örök élet reménységével, amelyet te megadsz a benne hívőknek, csodálatos örökségként. Rábízzuk a betegjeinket, a szenvedőket, az erőtleneket, Urunk, a kórházban levő testvérekért is könyörgünk. Könyörülj ő rajtuk is. Nyújts ki kezedet szabadításra, gyógyításra, cselekedj velünk kegyelmedből, Urunk. Erre várunk, hogy életünk dolgaihoz kegyelmes kezeddel lehajolj. Urunk, a te igédet ma is áld meg közöttünk. Hadd hangozzék az ne csupán emberi szóként, hangozzék az mennyből jövő szózatként, ami szívünkig hatolóan. Hadd értsük meg, hadd fogadjuk be, és hadd változzon meg egész lényünk, lelked és igéd által. hadd legyen személyes, élőható ma is a te szavad. Szólíts meg minket, taníts bennünket, és a te kegyelmedből tedd újjá szíveinket. Köszönjük, hogy meghallgattál, hogy itt vagy közöttünk. Amen. Keresztesérek énekszóval készülődjünk az ige hirdetéséhez. A 256-os énekünk első versét énekelve, keressük ki énekes könyvünkből a 256-os éneket, és annak a legelső versét énekeljük készülődve az ige hirdetésének hallgatásához. Irgalmat Úristen, immáron én nékem. Tételem alapígéje írva található Pál apostolnak a római levelében, a római levél első fejezetéből a 18-as és a 19-es verseket olvasom. Tehát Pál levele a Róma beli gyülekezethez első fejezet, 18. és 19. verseket olvasom. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ez igaz, igen. Kedves testvérek, Istennek a dicsősége, Istennek a hatalma és a csodái, a szabadítása mindig meglátszik a hívő embereknek az életén. Ezt Isten nyilvánvalóvá teszi. Amikor megváltoztat egy életet, megszabadít egy megkötözöttet, megváltozik esetleg egy alkoholista, megszabadul egy bűnből egy ember, látható lesz a környezete előtt, hogy Isten keze cselekedett valami csodát avval az élettel. És testvérek, amikor Isten így a hatalmát kijelenti, az bizony észre kell vennünk. Észre kell vennie a hitetlen világnak is, mert Isten nyilvánvalóvá teszi az ő cselekedetei által az ő hatalmát. Itt a római levélben ezt olvassuk Pálnál, hogy ami megismerhető az Istenből, örök hatalma és istensége, az megismerhető az Úrat látva, cselekedeteit szemlélve, és ennél fogva a hitetlen világnak nincsen mentsége. Péter apostol szabadulását olvastam előttetek ma az igéből, egy csodálatos szabadulás. Emberileg lehetetlen lett volna, 16 katona őrizte Pétert, oda volt bilincselve a katonákhoz. Több börtönajtón, ami zárva volt, kellett volna ki menekülnie, kiszöknie, ez nekünk embereknek lehetetlen. Isten azonban megszabadította Pétert, hogy Heródes király szembesüljön avval, hogy létezik egy nagyobb hatalom az övénél. Létezik valaki, aki be tud avatkozni ennek a világnak dolgaiba. Sajnos Heródes király nem dicsőítette Istent a hatalmáért. Nem gondolkozott el Péter szabadulása kapcsán, hogy hogyan is van az én életem, hanem vak maradt, hitetlen maradt, és majd látni fogjuk, hogy milyen rettenetes módon veszett el. A mai tételünk, folytatva a sorozatunkat, így hangzik, hogy aki Isten hatalmának megtapasztalása után is kemény szívű és hitetlen marad, az menthetetlenül elveszhet. Tehát aki Isten hatalmának megtapasztalása után is kemény szívű és hitetlen marad, az menthetetlenül elveszhet. Itt van előttünk ez a történet, és nézzétek a maga csodájában, hogy Isten hogyan cselekedett Péter apostollal. kezdődik ezzel a Heródessel, akinek az egész családja tele van gyilkossággal. Ugye ennek a Heródesnek a nagyapja volt a betlehemi gyermekgyilkos, amikor az Úr Jézus megszületett. Az öreg Heródes volt, aki Betlehemnek és környékén megöletett minden két esztendős és annál fiatalabb fiúgyermeket. Ennek a Heródesnek volt a nagybátyja az, aki keresztelő János lefejeztette, és itt van a családnak az ifjú sarja, aki pedig szintén abban leli örömét, hogy istentelen dolgokat cselekszik, elfogadja Jakab apostolt, és kivégezteti karddal, és amikor látja, hogy ez tetszik a köznépnek, akkor elfogadja Pétert is, így akar a nép kedvére tenni, de még szereti a nyilvános kivégzéseket, rettenetes dolgokat tudni szeretni. Ugye nem véletlenül fogalmazták meg az ókorban, hogy mit akart a római nép és cirkuszt kenyeret. Legyen ennivaló, legyen néznivaló, szórakozás. Az nem számított, hogy a cirkuszban az oroszlánok hogyan tépték szét a keresztjéneket. Hadd szórakozzon a nép, adjon neki cirkuszt meg kenyeret. Ez a Heródes is így gondolkozik. Ha tetszik a népnek, akkor kezdjük el öldökölni az apostolokat. Elfogadja Pétert is, és úgy gondolja, hogy na majd az ünnepek után megrendezi a maga kis cirkuszát, és a népnek a kedvére tesz, megint lesz egy nyilvános kivégzés. Abban nem számol, hogy Isten közbelé. Azon az éjszakán, ami a kivégzés előtti éjszakája Péternek, ő nyugodtan alszik. A hívő ember ilyen, hogy a halála előtti éjszakát is békességben tudja tölteni. Sok lelki gondozó tudja elmondani, hogy börtönben a kivégzendő emberek közül nem nagyon akad olyan, aki tud aludni. Nyugtalanság és egy különös éberség lesz úrrá azokon, akik tudják, hogy másnap vége a földi életnek. Péter békességben alszik. Isten kezében van az ő élete. És a hívő embernek a halál nem ellenség. Aztán Isten közbe avatkozik. Megjelenik Isten angyala, fölébreszti Péter, és az angyal szavára lehullanak a bilincsek. Az ókorban az volt a szokás, hogy így garantálták a foglyoknak azt, hogy ne tudjanak megkötni, hogy oda bilincselték az őt őrző katonákhoz. Képzeljétek el, hogy Péter a legbelső börtöncellában két katona között alszik, de mind a két katonához jobbról és balról a kezei bilincsekkel oda vannak kötve. Hát próbáljál így megszökni, így ember nem tud megszökni. De az angyal szavára Isten hatalmából lehullanak a bilincsek. Aztán mondja az angyal neki, hogy öltöz fel, vedd fel a felső ruhádat, kövess engem. Megnyílnak az ajtók. Az ajtók előtt ott vannak az őrök, van amelyik alszik, van amelyik éberen őrködik, de Isten hatalma, mintha vakká tenné őket, nem látnak semmit. Minden ajtó megnyílik. A várnak a nagy vasajtaja is, ami kivezet a városba, az is magától megnyílik. Hiába vannak őrök mindenütt. Az angyal kivezeti Pétert minden gond nélkül. És Péter ekkor eszmél föl, hogy ez nem látomás. Isten elküldte az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből. Elmegy Mária házához, ahol ő érte imádkoznak. A történetnek a vége különös, másnap reggel nem találják Pétert. Mekkora riadalom támad az őrök között is. Hova lehetett Péter? Itt a rajtunk a bilincs. Az ajtók zárva vannak, de a fogoly nincs itt. Heródes is keresteti Pétert, átkutatja az egész börtönt, minden cellát, az egész várat, nem találja. És amilyen kegyetlen szívű ő, még az őröket, az ártatlan őröket is kivégezteti, mert ő egy ilyen gonosz ember. Heródesnek nyilvánvalóvá kellett volna lennie az ő szemei előtt, hogy Isten hatalma avatkozott be. Egy nagyobb hatalom lépett be, az ő hatalma pedig összeomlott, semmivé foszlott, és az Isten hatalma előtt más nem tehetünk, leborulunk és imádkozunk ehhez a hatalomhoz, hogy könyörüljön a mi életünkön. Bizony, meg kell látni Istennek a cselekedeteit életünkben és a környezetünkben levő hívő emberek életén. Hát nézzük a tanulságokat, testvérek. Az első tanulság, és ó, de sokszor előjött már a sorozatunkban, a család, és hogy milyen örökséget hozunk, veszünk, és adunk tovább. Nézzétek azt a lelkiséget, amit a Herodes család generációról generációra tovább örökít. Egy olyan családról van szó, akik borzalmas dolgokat művelnek. Ha elolvassátok a történelemben a Herodes családnak az életét, tele van ármánnyal, tele van erkölcstelenséggel, vérfertőzéssel. Egymás családtagjait is igyekeznek kivégeztetni. Ez a Herodes, akiről szó van, ugye bevádolja a római császárnál a nagybátyát, a korábbi Herodes, aki a keresztelő János lefejeztette, hogy titkos fegyverkészleteket rejteget, az meg azért ment Rómába, hogy királyi címet kérjen a császártól, hát nem királyi címet kap, hanem száműzetést a mai Lyon városába, a mai Franciaország területére száműzik, elveszik az összes birtokát, neki adják az ifjú Herodesnek, akiről ma olvastunk, aki ugye be tudta mártani vádakkal a nagybátyát. Egy olyan család, ahol nincsen generáció, hogy ne lenne gyilkosság. A családban az a sik, hogy egymást megmérgezik, egymást kitúrják, elveszik a vagyonát és a hatalmi rangját. Rettenetes lelkiséget örökölnek az ifjak a korábbi generációktól, és borzalmas az a lelkiség, amit tovább örökítenek. Hát úgy nő fel a következő generáció Herodesei, hogy ezt látják. Ölni, rabolni, gyilkolni, hazudni, megragadni a hatalmat. Isten őrizzen bennünket attól, hogy a mi életünkben olyan lelkiséget hordozzunk, amit borzalmas lenne tovább örökíteni. De sokan vannak bizony, akik tovább örökítik fösvénységüket, haragos természetüket, konokságukat, irigységüket, tovább örökítik veszekedős hajlamokat, zsémbességüket. Testvérek, ezek rettenetes örökségek. Milyen lelkiséget hordozunk? Milyet hordoztak a mi őseink, amit megörököltünk, és mit adunk tovább fiainknak, leányainknak, unokáinknak? A második tanulság, testvérek, hogy Isten igenis megmutatja mindig a hatalmát az embereknek. Csak a legostobább hívő emberek mondják, hogy nincs Isten. Ha végignézzük az összes komoly tudós, Einsteintől kezdve mind hívő emberek voltak, alázatos hívő emberek, Newton és a többiek, a fizika törvényeit felfedező tudósok mélyen hívő emberek voltak. És gyönyörködve szemlélték Istent és az alkotásait. Az Zsidókhoz írt levél is azt írja a 11. fejezet 3. versében, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal láthatjuk Istennek a dolgait. Ha szétnézünk az állatvilágban, csodákat látunk. Csodákat látunk, amit néznek a mai biológusok is, hogy ilyen létezik, ilyen csoda. Akár a cethal, amely több száz méter mélyre le tud menni, anélkül, hogy a víz nyomás őt összeroppantaná, 10 méterenként egy atmoszférával nő a tengervíz nyomása. Könnyű búvár ruhával 90 méterig lehet lemenni, már 110 méter a rekord. De a keszon betegség miatt, a nagy nyomás miatt a búvároknak, amikor jönnek fel, nem jöhetnek fel egyből a 90 méterről, hanem picit feljönnek, ott kell várni, hogy a vérben a nyomás hozzászokjon az egyre csökkenő, hatalmas addigi hatalmas nyomásból a kisebb nyomásoknál, ha csak úgy feljönne egy búvár, villám gyorsan a mélységből, belehalna a keton betegségbe, buborékosodna a vére, meghalna. Nézzétek a cethalat, nem 90 méterre megy le, több száz méter mélyre lemegy. Olyan mélyre, ahol a tenger alattjárók, a katonai tenger alattjárók nem tudnak lemenni, mert mint egy papírhajót nyomná össze a tenger alattjárók, az acélt és a víz. A cethalnak lenne semmi baja. És mondhatnánk még ezernyi példát a természetből, amelyet szemlélünk, és azt kellene mondani a minden embernek, hogy milyen hatalmas az Isten. Megoldja azokat a problémákat, amiket az ember soha nem tudna megoldani. Milyen csodálatos a Teremtő. Heródes előtt is nyilvánvalóvá kellene várnia, hogy Isten avatkozott be Péter szabadításában. A menny hatolt be az ő börtönébe, és az ő hatalma, katonai serege teljesen szerteposztott. Semmivé válnak a mi érveink az Isten hatalma előtt. De nem kezdj el dicsőíteni az Urat. Kegyetlenkezni kezd a katonákkal is, és éli tovább gyűlölködő, gyilkos, rettenetes életét. Testvérek, a hívő embereknek az élete olyan élet, amelyre mindig oda kell figyelni. Az a szabadítás, amikor egy bűnös megszabadul a bűneitől, és elkezd más életet élni. Az is olyan csoda, mint Péter apostol szabadulása. Vadnyugaton egyszer feljegyeztek egy kovbolyt, aki azelőtt mindig a kocsmához kötötte a lovát, és végtelenül iszákos volt. Aztán meghallott az evangéliumot, és Isten gyermekévé lett. Onnantól kezdve a lova nem a kocsma elé volt kötve, hanem a templom elé. És nem láttál többet részegen. És beszélt a többieknek is ott a vadnyugaton, hogy Isten szeretete őt megszabadította az iszákosság bilincseitől. És békesség van a szívében. Megbocsátotta neki Isten a bűneit. És ezért ő igyekszik Isten előtt kedvességben élni. Az a változás, amit végbe visz bennünk Isten szava, azok olyan csodák, amelyre oda kell figyelnie a hitetlen világnak. A római levélből olvastam az első fejezetből a 18-as, 19-es verseket, hogy Isten a haragját nyilatkoztatja ki az emberek minden hitetlenség és gonoszság ellen. Bizony, ez így van. Mert ami megismerhető belőle, az ő nyilvánvalóvá tette az emberek előtt. Isten nyilvánvalóvá tette, hogy bennünket szeret. Nyilvánvalóvá tette az ő hatalmát. Minden egyes hívő ember megszabadult élete Isten dicsőségét hirdeti. Jézus győzelmét hirdeti. Vajon a mi életünk hirdetheti-e az Isten hatalmát? Változott-e meg a te szíved az Isten hatalmától? Megengedte-e, hogy ő átformáljon? Hogy Isten gyermekévé legyél? És hordozza a te életed az ő dicsőségét. Testvérek, csodálatos Istenünk van. Ez a harmadik tanulság, és bátran ezt valljuk meg. Mondjuk el a világnak, hogy nekünk egy csodálatos Istenünk van, aki szeret minket. Olyan Istenünk van, aki az élet fejedelme. Aki annyira szeretett, hogy a legnagyobb áldozatot hozta érettünk. Odaadta egyszülött fiát Jézust, és ha hiszünk benne, élni fogunk örökké. Mondjuk el ezt a világnak. Mondjuk el, hogy ő munkálkodik az emberek életében, hatalmasan tud szabadítani. Mondd el, hogy téged milyen bűnökből szabadítod meg. Szösvénységedből, keménységedből, hitetlenségedből, alkoholtól vagy tisztátalanságtól. Tégy bizonságot róla, hogy Isten az én szabadítom. Megmosott és tiszta szívvel élhetek. Amikor az evangéliumokat olvassuk, tel is tele van a Biblia avval, hogy Jézus mekkora hatalommal szabadított. Leprásokat tisztított meg érintéssel, vagy néha csak a puszta szóval, hogy tisztulj meg, akarom, hogy megtisztulj. És meggyógyultak a halálos betegek. Bénákat gyógyított meg. Vakukat tett látóvá, halottakat támasztott fel. Ördöngősöket, démoni megszállottakat szabadított meg a bennük megszálló démonoktól. Testvérek, ez az Isten ma is ilyen hatalommal tud gyógyítani, szabadítani, hogyha keressük őt. Azt is hozzá kell tennem, hogy néha titokzatos módon más az ő akarata. A meg nem hallgatott imádság nem azt jelenti, hogy Istennek ne lenne hatalma szabadítani vagy gyógyítani, hanem csak azt magyarázza, hogy Isten terveiben másod szeretünk esetleg, ha bennünket vagy szeretteinket nem gyógyít meg. Akkor azt az utat ösvényt kell alázatosan, könnyek között, de elfogadni. De Isten ma is csodákat cselekszik. Ott volt Siklós József, aki elindította például a református egyházban az alkoholmentő missziót. Orvosok mentek hozzá. Felkeresték és megkérdezték, hogy milyen van magának? Mit csinál ezekkel a betegekkel, akik nálunk már itt voltak 5-6 alkohol elvonul és visszaesnek, de találkoznak magával és nem esnek vissza az alkoholizmusba. A Siklós Józsefnek Jézusa volt. Isten igéjének a hatalmával az Úr szeretetéről beszélt a megkötözötteknek. Sokan ismeritek Johnny Erikssont, akinek a könyveit kiadta az evangéliumi kiadó magyarul is. Az amerikai lányt, aki lebénult, egy fejestugrás következtében sekélyvízbe ugrott fejest, nyaktól lefelé lebénult. Aztán ő is leírta a vergődését, a dühét, a vágyait Isten felé, hogy miért, Uram? Aztán amikor letette a fegyvert Isten felé, elkezdte járni a világot tolószékben, és bizonságot tett arról, hogy ő így is Isten dicsőségére akar élni. Aztán hallunk egy amerikai lányról is, mostanában lehet hallani, akinek szörfözés közben az egyik kezét leharapta egy cápa. És ő egy karral járja a világot, és beszél arról, hogy Isten őt szereti. És csak úgy érdemes élni, ha ő hozzátartozunk. Testvérek, Isten gondoskodik arról, hogy a legcsodálatosabb üzenet, az evangélium hangozzék ezen a világon. Nyilvánvalóvá legyen az Isten hatalma, hogy meg tud vigasztalni rettenetes mélységből, keserűségből. Erőt tud adni az erőtleneknek, szabadítani tud bűnből. Meg tud áldani, boldoggá tud tenni, mert nagyon szeret. Istennek a szabadítása nem marad rejtve Heródes előtt sem. Istennek a cselekedetei nyilvánvalóvá válnak ezelőtt a fejedelem előtt, hogy Pétert csak Isten szabadíthatta ki. Istennek van hatalma a lehetetleneket is megoldani. 16 katona őrizte Pétert, lebilincselve a katonákhoz. Több zárt ajtón keresztül, és Isten kihozta őt minden nehézség nélkül. Testvérek, ami nekünk lehetetlen, Istennek nem az. És Heródesnek meg kellett volna látnia Isten hatalmát, meg kellett volna aláznia magát azelőtt az Isten előtt, aki előtt majd neki is számot kell adni élete minden dolgáról. A menny be tud avatkozni a föld történéseibe, a te életedbe is, az enyémbe is. Krisztusnak a szeretete át tud bennünket is formálni, meg tud vigasztalni. Erőt tud adni az erőtlenségben, mert szeret bennünket az Isten. Vajon engedjük-e, hogy a menny beavatkozzon a mi életünkbe? Imádkozunk-e ezért, hogy Uram, legyen az én életem a te kegyelmednek színtere, hatalmadnak színtere. Legyen életem a te vigasztalásodnak, dicsőségednek színtere. aki így imádkozik, csodákat fog átélni. Mert Isten megjelenik ott, ahol őt hívják. Bemegy abba az életbe, ahova őt beengedik. Ha valakinek mégsem kell Krisztus. Ugye a sorozatunkban most már ez a 68. rész, Heródesről beszélünk ma, erről a gonosz emberről, aki rettenetes módon veszett el. Bibliaolvasók tudják, hogy hogyan. Ennek a Heródesnek nem kellett a hit útja. Nem kellett neki Isten szeretete. De tovább kegyetlenkedett, élte az istentelen életét, és nem sokkal ezután, hogy Jakabot kivégeztette, és Pétert is meg akarta öletni, lesújtott rá Istennek az ítélete. A Biblia leírja, hogy beült a királyi trónjára, és eljöttek hozzá a tírusziak, szidóniak, és elkezdték magasztalni, mintha ő lenne Isten. És ő elfogadta ezt a dicsőséget, amit csak Istennek ő szabadna adni. És lesújtott rá az Úr angyala, így írja a Biblia, hogy férgek emésztették meg, így pusztult el. Az ókori történetírók is leírják, ezt nem csak a Szentírás, hogy azon a délutánon, amelyen ő úgy ünnepeltette magát, mintha ő lenne Isten, valami féreg megszállta őt, és 5 napra rá meghalt. Ha nem kell nekünk az Isten szerepete, ha nem kell a hit útja, ha nem kellenek a csodák, a bennünket vigasztaló, hatalommal szabadító Isten, akkor szörnyű életutat járhatunk be. Isten arra hív, hogy ha mélységben visz is az utunk, ővele járjuk az utunkat. Néha Isten hívő embereknek is ad mélységes fájdalmakat, gyötrelmeket a betegágyon. Ők a mélységben, a fájdalmakban dicsőítik meg Istent alázattal, béketűréssel, a szenvedésükkel. Bennünket arra hív el Isten, hogy otthon legyünk nála. Ha mélységbe visz is az utad, vagy ha szabadításokat élsz át, te életed ő hozzá tartozzon. És hadd éld át a bűnből és a kárhozatból való szabadítását. Krisztusnak az evangéliuma az a hír, amely megváltoztatta és ma is meg tudja változtatni ezt a világot. Ez az a hír, amely 2000 év óta milliókat mentett meg, vigasztalt meg. Betegségben, halál közelében, gyászban. Kiúttal a reménytelen helyzetekben. Isten szeret engem. Vajon engedjük-e, hogy bennünket is megváltoztasson a Krisztus evangéliuma? Engeded-e testvér, hogy téged is megváltoztasson? Hogy úgy szeretett téged Isten, hogy egyszülött fiát adta érted? Hogyha hiszel benne, soha el ne vesz, hanem örök életed legyen. Amikor olvassuk az igében, itt a Péter szabadulásánál, hogy lehultak a bilincsek, és az ajtók kinyíltak, olyan párhuzamot látok én Krisztusnak a bűnből való szabadításánál is. Aki hallja az evangéliumot, és a szívébe befogadja Krisztust, ugyanúgy lehullanak a mi lelkünknek bilincsei, amelyek láthatatlanul rajtunk vannak, és megnyílik az Isten országának ajtaja, amely azelőtt bűneink miatt zárva volt. Isten megszabadít, megtisztít, és befogad a mennybe. Megnyílik az ajtó, és Jézus által beléphetsz az Isten örök országába. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? E történettel fejezem be, talán sokan láttátok a televízióban, vagy az interneten Nick Vujicsicsnek a bizonságtételét, akinek jár a Lídia újság, ez egy keresztény női magazin, a legújabb számában, ami a héten jött meg. Van egy cikk erről a fiatal emberről. Most 29 éves, nincs se keze, se lába. csak egy torzó. Az egyik lába helyén lábszár nélkül egy ekkora kis pici arasznyi, még lábfejnek sem mondanám, egy csonkocska van. Ez a fiatalember teljes életet él. Járja ő is a világot. Hídben van. Járja a világot, hogy ő így is teljes életet él, és Isten szeretetében él. Nehéz. Elmondja, hogy nehéz fogat mosnia. Nehéz fésülködnie. Nem éri fel a kapcsolót. Legtöbb mindent a szájával, egy bot segítségével kapcsolgat. Amikor hatalmas termekben előadást tart Isten szeretetéről, ott van egy asztal tetején. Ott áll egy torzó, megdöbbentően, meghatóan, és ott áll egy fiatal ember, akiből árad a boldogság és az öröm. De nincs se keze, se lába. Istennek a hatalmát minden hívő életen ő megmutatja. Látni lehet. Látnod kell neked is. Van hatalmat Istennek a lehetetlen helyzetekben, hogy vigasztaljon, erőt adjon, hogy a te életedet betöltse és teljessé tegye. Van hatalmat Istennek. A téged, akit nagyon szeret, egészen felemeljen. A köszöntő ige Péter apostol leveléből volt, hadd fejezzem be ugyanezzel az igével. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vetnétek, hogy annak most tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem számíthattatok kegyelemre, most pedig kegyelmet nyertek. Arra hívott el minket Isten, hogy az életünkben láthatóvá legyenek az ő szabadító tettei. Hogy megtisztított téged. Hogy megmosott a bűnből. Hogy a sötétségből kivitt a világosságra. Te ezt hirdesd. Erre vagy elhívva. Mi, akik nem számíthattunk kegyelemre, de Jézusban kegyelmet kaptunk. Akik egykor nem az ő népe voltunk, de most Isten gyermekei lehetünk. Akarod ezt? Ha igen, a tied. Amen. Ének szóval feleljünk, testvérek, az ige hirdetésre. A 445-ös éneket keressük ki, ennek a legelső versét énekeljük. 445-ös dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből, annak a legelső versét énekeljük. Így kezdődik a 445-ös énekünk első verse. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. Istenünk, hogy valóban te szólsz hozzánk. Olyan őszinte ez az ének vers, amit most énekeltünk, hogy én már-már megindulok. Szólsz hozzánk, megérintesz, érzi a lelkünk, hogy az ige hozzánk szólt személyesen, és mi néha mégsem mozdulunk meg. Nem mozdul a szívünk, nem mozdul a lelkünk, nem mozdul a lábunk. Köz még a földi jó, lehúznak bűnök, csüggedések, keserűségek, hitetlenségünk, kétségeink, vágyaink. De Urunk, hadd kérjünk tőled csodát, te, aki megszólítottál, te, aki megszólítasz ma is. Tégy csodát, Urunk, hogy a te igéd, a te szavad, az le tudja bennünk győzni csüggedésünket, keserűségünket, bánatunkat és hitetlenségünket, hogy szívünk válaszoljon. Ne csak majdnem, ne csak már-már, hanem meg is induljunk feléd. Válaszoljunk szavadra imádságban, hogy Urunk, vágyunk téged, vágyunk vigaszodra, hogy csodát tégy velünk, hogy erőt kapjunk, hogy boldoggá tegyél, hogy életünket fölépítsd, hogy teljesíted. Várjuk, Urunk, hogy megkönnyörülj rajtunk. Így hozzuk eléd, Urunk Istenünk, a gyászoló szívű testvéreinket. Vigasztald meg őket a bánatban, a fájdalomban, a mélységben. Vedd el az ő kétségeiket. Olyan békességet adj nekik, amely a menny békessége. Olyan reménységet a viszontlátás örömében, a hit ajándékában, amely erőt ad nekik tovább menni az úton te veled. Áld meg őket szereteteddel, vedd körül őket mennyei vigasztalással. Így kérünk a szenvedőkért, a nyomorultakért, erőtlenekért, betegekért. Gyógyíts meg őket, segíts rajtuk, Urunk, hogy nyomorúságaikból a te szabadító hatalmaddal találkozzanak, szabaduljanak általad. Köszönjük Istenünk, hogy életünkre gondod van, és ahova téged hívnak, oda te valóban belépsz, királyként, úrként, szabadítóként. Jöjj be a mi életünkbe, hadd legyen életünk a te kegyelmednek, munkádnak, szabadításodnak szintere. És hadd hordozza életünk kezed nyomát, szabadításod életünkben a te dicsőségedet. És hadd vonjon ez sok-sok embert a te közeledbe. Köszönjük, Urunk, hogy terved van mi velünk. Hogy örökkévaló országot készítettél számunkra. Az, hogy belépjünk terveidbe, odaadjuk magunkat neked, hitben járjunk, és hadd éljük át áldásaidat. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohártát, imádságát vigye oda magában az Úrhoz. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Pál apostol mondja, semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 445-ös dicséretnek a másodiktól az ötödik versig terjedő verszakai. Énekeljük figyelmes szívvel egy gyönyörű énekünket, megszólító erejű, csodálatos ének. 445-ös éneket énekeljük a kivonulás előtt. A második versétől az ötödik verséig, a második vers így kezdődik, sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam.